A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Így fennállva kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 329. dicséretünknek a második versével a keresztség kiszolgáltatására készüljünk, a 329. énekünknek a második versével. Nem éltem még e föld színén, te értem, megszülettél. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a szent keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18. verstől a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A bibliaolvasó vezérfonalunk szerint az apostolok cselekedeteiről írott könyvet kezdtük el olvasni, és abból szeretnék hozni még egy igeverset a szereztetési ige mellé. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben található, tehát a második fejezetben, a 39. versben. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké. Szeretném onnan elkezdeni, kedves szülők, keresztszülők, családtagok és gyülekezet, hogy az ember életében vannak olyan dolgok, amelyeknek állandóan az összetartozását hangsúlyozzuk, és vannak olyan dolgok, amelyekben sokszor azt szeretnénk elmondani, hogy ezek hogyan válnak külön az életünkben. Amikor az összetartozást hangsúlyozzuk, akkor valami lelki kapcsolódást szeretnénk még nyomatékosabbá tenni, hogyha a gyermekeinkre nézünk, vagy a gyermek-szülő kapcsolatára, akkor erről beszélünk, hogy ő hozzám tartozik, én pedig hozzá tartozom. Ennek a tartozásnak megvannak a külső jelei, azok a külső dolgok, amelyek mindig úgy vannak jelen, hogy ezt az Isten rendeléséből így is kapjuk, hogy a gyermek az a testem része egy darabig, hogy belőlem táplálkozik, hogy azt teszi, amit én eszem, azt érzi, amit én érzek, hogy azok a dolgok, amik őt érintik, azok egyből rajtam is meglátszódnak. Ez egy nagyon-nagyon szoros és valós közösség. Aztán rájövünk arra, hogy az én és a te, az lehet, hogy miként működik sokszor, de megvan ennek a külön valósága is. Az a külön valóság, amelyben nagyon nehezen választunk el egymástól is. Amikor egy kisgyermek megszületik, akkor nagyon sok mindent úgy próbálunk megalkotni, hogy meglegyen az ő tere is, meg meglegyen az én terem is. És itt a külön választódás az, ami egyre inkább meghatározza az igyekezetünket, vagy meghatározza azt, hogy jól működjön ez a kapcsolat. Amikor külön választódásról beszélünk, akkor ilyenekre gondolok, hogy a gyermekemnek megvan a saját kis evőeszköze, a kis készlete, abból én nem eszem, az az övé. A gyermekem ruháit nem mosom együtt az én munkásnadrágommal, az az övé. A gyermekemnek igyekszem egy olyan helyet biztosítani az otthonomban, ami az övé, és abban ő ott jól érzi magát. Nem biztos, hogy a legjobb a nappaliban altatni a tévé mellett, ahol én este krimit nézek. Tehát, hogy rájövünk arra, hogy nagyon összetartozunk, de mégis nagyon-nagyon külön válnak a dolgok az életünkben, mert mindenkinek megvan benne az igénye is, meg megvan benne az a sajátossága is, amit Isten így alkotott meg. Külön vagy együtt. És ennek különféle szintjei vannak az életünkben. De valahol a belső dolgokban is megjelenik ugyanez. Először a belső egység. Amilyen az ő kedve, olyan az én kedvem. Amilyen az ő éjszakája volt, olyan az én éjszakám is, és ezután ugyanolyan nappal következik, ő is nyűgös lesz, meg én is. És így vannak az örömökkel is, hogy ami neki jó, és amikor ő mosolyog, akkor én is egy kicsit megnyugszom, hogy a helyén vannak a dolgok. Ez így van a belső valóságban is. De valahol ott is van a különválás. Ezek a gyermekek még nagyon kicsik, majdnem, hogy egy napon születtek, vagy két nap különbséggel, és azok a szülők, akik őket elindítják most az életben, még nem tudhatják azt tapasztalatból, csak hallomásból és hírből, hogy azok, akiknek nagy gyermekeik vannak, milyen nehézségeket élnek át, és milyen küzdelmeket, amikor ezeket a gyermekeket külön kell választani. Nem csak egymástól, mert megeszik egymást a gyerekszobába, hanem a saját életemtől is. Hogy milyen nehéz elengedni valakit, milyen nehéz azt mondani, hogy te felnőttél, milyen nehéz azt mondani, hogy neked lesz egy külön életed, hogy férjhez adom a gyermekemet, vagy megnősül a gyermekem. Egy csomó szülő nem is tud mit kezdeni ezzel a helyzettel, és lehet, hogy egyszer egy keresztelési beszéden kívül arról is kellene beszélni, hogy mi felnőtt szülők hogyan viszonyuljunk ezekhez a különálló életekhez. Együtt, de valahol mégis külön. És ez nagyon igaz az Istennel való találkozásra is. Együtt, valahol együtt kezdjük. Azt mondja ez az ige, hogy nektek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek. Akik most idehozták a gyermeküket, valószínűleg azzal a gondolattal hozták, hogy a gyermekemnek is legyen egy áldás az életén. Az Isten figyeljen oda rá, kísérje az ő útját. És nem biztos, hogy belegondoltunk abba, hogy Isten azt fogja erre mondani, hogy nektek is lett az ígéret, meg neki is. Az, amit én hordozok a gyermekkorom óta, vagy keresztelésem óta, hogy az Isten nekem is megígérte, hogy végig kísér minden napon a világ végezetéig, azt kérem én most a gyermekemnek, de nekem valahol fel kell frissuljon ez az áldás az életemben, mert nekem is szükségem van erre. Neki is, meg nekem is kell ez. Mert miközben őt nevelem, miközben őt igazgatom, kell valaki, aki adja hozzá az erőt, a bölcsességet, aki mutatja az utat, hogy ne vaktába végezze az ember ezeket a fontos dolgokat az életünkben. Amikor úgy próbáljuk igazgatni tényleg őket, hogy a szeretetünk benne van, de a bölcsességünk sokszor hiányzik. Ezekben a belső dolgokban és magában a keresztségben is így van, hogy nektek lett az ígéret és a gyermekeiteknek. És ennek mi most együtt ünnepi tanúi vagyunk. De valahol aztán mégis külön válik, hogy lesz nekem is egy hitem, amivel Isten felé fordulok, de kell egy majd neki külön is. Nem élhet az enyémből. És valahogy úgy szeretnénk, ha teljesülne ez, amit Jézus mond a keresztség igéjében, hogy tegyétek tanítvánnyá őket, és így tartozzanak hozzám. Befejezem azzal a kis gondolattal, amit már nem tudom, hogy az eredeti szerző vagy feltalálója ki volt, de már sok helyen lehetett olvasni és hallani, és lehet a gyülekezet is már jól ismeri. Amikor egyszer valaki azt mondta, hogy tudjátok, Istennek csak gyermekei vannak, unokái nincsenek. Ami azt jelenti, hogy valahol azok az életek, amik az Istenhez kapcsolódnak, azok mindig ugyanazt a szövetséget, ugyanazt a viszonyt találják meg. Nem rajtam keresztül fog üdvösségre jutni valaki, nem az én hitemből születik meg majd az ő hite. Ugyanakkor az ígéret most közös, és ennek az ígéretnek az alapján állunk itt, hogy vesszük az Istentől ezt a hatalmas nagy ajándékot, hogy velünk lesz, és velük lesz minden nap a világ végezetéig. Ugyanakkor nagyon jól tudjuk, hogy ez számunkra feladat is, hogy valahol úgy kerülhessenek az Isten közelébe, hogy amire nekik van szükségük az Istennel való kapcsolatból, azt ők maguknak el tudják kérni. Ők maguk tudjanak majd hálát adni. Ők maguk, amikor mi már talán nem leszünk, az Istennel való szövetségben élve egy teljes életet kaphassanak, és ez a teljes élet lehessen az ő örömükre, boldogságukra, de Isten dicsőségére is. Ezekkel a gondolatokkal szeretném kiszolgáltatni a keresztséget, és mielőtt ezt megtenném, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek, majd a gyülekezetet is kérem, hogy tegyen fogadalmat. Közösen álljunk fel, és először azt kérem, hogy a szülők és keresztszülők hallható szóval lelkiismeretük szerint feleljenek meg az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségében? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. A gyülekezetet is kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek és keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, vannak elválaszthatatlanul összetartozó dolgok az életünkben, és vannak mégis olyan külső keretek, olyan külső lehetőségek, élmények, kapcsolatok, amelyek folyamatosan megmutatják azt is, hogy benne ott vagyunk mi is, te is, meg a harmadik ember is. Így tapasztaljuk meg azt a csodát, hogy közösségre hívtál bennünket, de mindegyikünkkel külön-külön foglalkozol. Hogy megalkotod a család közösségét, ahol lesznek ketten egy testé, és születik belőle egy új élet, és ők egyek mind, és mégis előtted, számon tartva külön-külön egy-egy különös élet. Így köszönjük meg, hogy az ígéret is így szól. A maga egységére hív, a maga különbözőségében. Nektek lett az ígéret, és a ti gyermekeiteknek. Ígéretünk van arra, hogy ha ajándékot adsz a kezünkben, akkor megtanítasz arra is, hogy azt hogyan lehet megőrizni. Ígéretet adsz arra, hogy ahol erőtlenek vagyunk, ott megerősítesz minket. Ahol kevés a bölcsességünk, szent lelked bölcsességét adod. És ígéretünk van arra is, hogy megtanítasz arra is, hogy ne önző módon ragaszkodjunk egymáshoz, hanem az életünkben azokat az ajándékokat, amiket tőled kaptunk, egymás szolgálatára is tudjuk fordítani. Így imádkozunk ezekért a kisgyermekekért, az ő életükért, bővölködésükért, növekedésükért, azért az áldásért, amellyel te végig tudod kísérni valóban az ő életüket. Engedd, hogy öröme legyen az ő életük azoknak, akik körülveszik, családi közösségnek, baráti közösségnek, mindazoknak, akik azt az ígéretet komolyan veszik, hogy téged segítségül lehet hívni minden időben, hogy minden örömöt is meg lehet veled osztani, és minden nyomorúságban is lehet rád támaszkodni. Így kérünk, hogy azt az ígéretet, amelyet most megújítottál bennünk, és kapják ők is, a te szent lelked által terjeszt ki naponként mireánk, hogy ebből bővölködő életünk és a te dicsőséged megszülethessen. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje. Legyen és maradjon ti véletek. Áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket a 164. dicséretünkkel. A 164. dicséretünknek mind a három versét fogjuk énekelni. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Thank you. Isten igét olvasom a Máté evangéliuma szerint, annak is a 9. részéből a 35. verstől egészen a 10. fejezet első verséig. Ezekben az igeversekben így van megírva számunkra Isten üzenete. Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt a tanítványaihoz: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Magához hívta 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. Kegyelem Istenet tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek ezért fennállva imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy egy olyan életet hozunk ide, a magunk imádságába te eléd, amelyet teljesen jól ismersz. Nincs is mit rejtegetnünk, hiszen igazi gyógyulást és valódi orvosságot szeretnénk arra, ami fáj, ami beteg bennünk, és szeretnénk, hogyha az örömeinket is látnád, hogy azokat az ajándékokat, amelyeket elkészítettél és eljuttattál nekünk, azokat hogyan fogadtuk be, és hogyan lett azáltal teljesebbé az életünk. Így köszönünk meg sok mindent az előző hétről is, sok minden áldást, lelki útmutatást, bátorítást, de egyszerű hétköznapi jelenetekben is annak a megtapasztalását, hogy ott voltál és megsegítettél. Így köszönjük meg azt, hogy újból és újból meglátod az erőtlent, azt, aki elcsüggett, és szeretnéd a magad bátorításával körülvenni. Mindezekre szükségünk van, és ezért is jöttünk ide te hozzád, és miközben arra gondolunk, hogy ez a mi döntésünk volt, hogy nekünk itt a helyünk, mert valami kell tőled, ami nálad van, rájöhetünk közben arra, hogy te hívtál ide, és te akartad, hogy itt legyünk. Mindez a te lelkednek a munkája. Ne szűnjék meg ez itt akkor, amikor megérkeztünk, hanem legyen itt végig, amíg figyelünk a te igédre, annak az üzenetére. Kérünk, hogy áldj meg azzal, amire szükségünk van. Jobban tudod, mint mi magunk. Légy itt a mi Urunkért, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 23. Zsoltárunkkal. A 23. Zsoltárnak az első versét énekeljük: az Úr én nékem őriző pásztorom. Alapigénket olvasom a Máté evangéliuma szerint, annak a 9. fejezetéből a 37. és 38. verseket. Ekkor így szólt tanítványaihoz: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Foglaljuk el a helyünket. Két pillanatképpel szeretném kezdeni, ami szerintem mindenkinek ismerős lesz. Az egyikben arról panaszkodik valaki, hogy olyan feladatot végeznek a munkahelyen, ahol 5 emberre számítottak, hogy ezt a feladatmennyiséget elvégzi, de csak 2 vannak. Mindenki dühöng, mindenki szomorkodik, mindenki feszült, mindig időre kell kész lenni, szinte a lehetetlennel. Sok a munka, kevésre az ember. Egy másik kép, ott lenne ember, de valahogy mégis az egész kép olyan abszurd. Sokszor látom most itt az utcánkban is. 3 támasztják a lapátot, a 4. valamit kapirgászik az utca szélén. Valahol azt érzi az ember, hogy nem mennek előre a dolgok, mert nincs cselekvő ember. Aztán talán azt is hozzá lehetne tenni, hogy nincs cselekvő szakértő ember, mert még ember talán akadna, de az meg nem tudja, hogy mit kell csinálni. Valahol ez így van lelki értelemben is. Megrekedünk egy-egy olyan élethelyzetben, ahol arra várunk, hogy jön valaki, és megmondja végre, hogy mit kéne csinálni. Ezek a lelki emberek ma már olyan emberek is lehetnek, akik szakmailag próbálják tovább lendíteni az embert. Elmegyünk a pszichológushoz, megpróbáljuk elmondani neki, hogy hol akadtunk el, vagy inkább ő próbálja megmondani nekünk, hogy hol akadtunk el. És aztán utána rájövünk arra, hogy ha lett volna azért pár olyan cselekvő ember a környezetünkbe, aki segít még az elején, akkor nem akadtunk volna el. Aztán azt is megértjük néha így lelki vonatkozásában, hogy mit jelent az, amikor egy valaki hordozza egy egész családnak a terhét. Amikor mindent ő akar megoldani, vagy nem is akarja már, de muszáj neki. Ő próbálja összetartani őket, ő próbálja békíteni őket, ő próbálja megteremteni azokat az alkalmakat, amelyekben ez az egység meg kellene jelenjen. Hiányzik a cselekvő és szakértő ember. Jézus látja a rászorultaknak a tömegét. Úgy indul az igénk, hogy járja a falvakat, városokat, és mindenhonnan hömpölyögnek az emberek a saját nyomorúságukkal, betegségükkel, elakadásaikkal, és amikor megtalálják Jézust, szó szerint majdnem szétszedik Jézust. Mindenkinek ő kell. Végre van valaki, akinek van hatalma, végre van valaki, aki tudja, hogy mit akar, végre van valaki, aki egy útmutatást tud adni. Mindenki Jézust akarja. És ebben a helyzetben sóhajt fel Jézus, és azt mondja, hogy sok az aratnivaló. Sok az aratnivaló. Az ember sok mindent szeret aratni. Főleg inkább ezzel az igekötővel együtt szeretjük, hogy learatni. Az valami olyasmit jelent, hogy ott már van egy beérett gyümölcs, valami termés, ott már valami siker látszik, ott már valami győzelem van, ott már vannak eredmények. Ezeket olyan jó begyűjteni néha. Olyan jó, amikor az alám osztottak elvégzik a munkájukat, és én a dossziémmal besétálok a nagyfőnökhöz, és azt mondom, hogy kész van, és learatom a dicséretet, és azt mondom, hogy jól van, jól csináltad. Olyan jó dolog akkor, amikor ránézek egy házra, és utána azt mondom, hogy na végre elkészült, mennyi munka volt benne, mennyi küzdés, mennyi minden. De végre learatom a gyümölcsét, és van egy mosolygó tulaj, aki már alig várta, hogy végre beköltözzön. És nagyon jó az is, amikor egy családi ünnepség után valaki elejti véletlenül ezt a megjegyzést, hogy milyen finom volt ez az ebéd, és milyen jól éreztük magunkat nálatok. Ritka az ilyen, ezt szereti az ember learatni. De mi learatni való van akkor, amikor nyomorult emberek tömege hömpölyög és jön, és nem, hogy itten gyümölcsök lennének, és nem, hogy megoldások lennének, itt nem összesíteni kell a végeredményeket, hanem ezekkel az emberekkel kellene foglalkozni, valamit adni nekik. Azt mondja Jézus, ezt a szép képet használja, hogy olyan, mint egy elgyötört nyáj, akinek nincs pásztora. akik bolyonganak, akik keresik a megélhetésüket, akik próbálkozásokkal próbálják helyrehozni azt, amit korábban elrontottak, de egyáltalán nem biztosak abban, hogy az újabb próbálkozás az meghozza majd a gyümölcsét. Mit lehet itt learatni? Megint talán az igekötőn kellene változtatni, és azt mondani, hogy itt nincs mit learatni. Itt inkább bearatásról lenne szó. Hogy ezeket az embereket, akik megnyíltak az Isten felé, akik most már tényleg látják azt, hogy nagy szükséget szenvednek, és már nyitottak lennének arra, hogy figyeljenek az Isten szavára és az ő mozdulataira, és próbálják megérteni az üzenetét, hogy merre is kell elindulni, azokat valaki befogadja, azokat valaki összegyűjtse, azokat valaki begyűjtse az Isten országába. Ez egy igen munkás feladat. És azt mondja Jézus, hogy kellenének ilyen munkások. Három rövid gondolatot szeretnék ezzel a szolgálattal, vagy ezzel a munkával kapcsolatosan itten megemlíteni. Az egyik az, hogy a látképet azt a valóságnak megfelelően kell nézni. Jézus látja ezekben az elgyötört emberekben a nyomorúságaikat, és azt mondja a Biblia, hogy és irgalomra indul. A nyomorúságukon, és nem azt látja bennük, amit mi sokszor látunk, hogy az is egy bűnös ember, az is elrontotta, úgy kell neki, így járt, nem tudok megváltani egy egész világot, próbálkozzon ő is, én is csak próbálkozom. Hanem itt van egy ilyen látkép, hogy lestrapált embereknek a tömege éli a világát, él ebben az országban, él magában a világban. Mindenki bolyong, mindenki éhezik, mindenki fáradt. Amikor elindul valaki nyaralni, akkor is látszik rajta, hogy teljesen ki van. Amikor hazajön, valószínűleg akkor is ugyanezt fogja érezni. De van benne egy ilyen felbuzdulás, hogy de majd ott összeszedem magam. De valami hiányzik ehhez a majd én ott összeszedem magamhoz. Mi most egy csendes héten voltunk a gyülekezetnek a családosaival, és ez a csendes hét, ez nem egy gyülekezeti nyaralás, hanem valami ilyesminek a felismerése, hogy én úgy szeretnék elmenni, és kiszakadni a saját kis világomból, hogy feltöltődjek lelkileg, hogy találjak egy pásztort, aki meg tudja mutatni, hogy merre kell tovább menni. Hogy ne megint találomra tűzzek ki célokat magamnak, hogy ne úgy erősítgessem magamat hamis szavakkal, amiben én magam sem hiszek, és ne is ezzel vigasztaljak másokat. Mert hogy az embert nem védi senki ebben a világban. Az, hogy egy üzletben, vagy az, hogy az orvosnál ki van írva, hogy a jogaimmal kihez mehetek, ki nem neveti már ezt ki? Hát már nem megy oda el senki. Úgysem tudják visszaadni azt, akit valahogy félrekezeltek. Azzal már én nem leszek több. Ott, ahol elveszítem azokat a lehetőségeket, amiket senki már vissza nem tud adni, mert nem lehet pótolni az életbe, ott én már hova menjek jogorvoslatért? Az ember valahol úgy van, mint a pásztor nélkül való juhak, úgy tenyészik a világban. Rátalálunk egy-egy kapcsolatra, abból valami megint születik, akkor tovább megyünk, akkor próbálkozunk, de ez nem az az élet, amire Isten gondolt. És így indul a munkásnak valahol a karrierje is, ezt idézőjelbe teszem, hogy észreveszi azt, hogy itt milyen nagy a szükség. Mert ezt meg kell látni. És utána, amikor Jézus szánakozik, akkor arról is van szó, hogy irgalomra tud indulni. Amikor azt látja, hogy itt most nem érdem szerint kiadjuk mindenkinek a jussát, hanem arról van szó, hogy az a szerencsétlen ember, ha megszakítaná valaki a nyomorúságainak a sorát, akkor talán tudna még egy új életet is kezdeni. Hogyha valaki odaállna mellé, és azt mondaná, hogy jól van barátom, akkor próbáljuk meg ezt még egyszer. Akkor lehet, hogy ott lenne valami, ami egyébként meg nem születhetne meg. És akkor ezek után Jézus odafordul a tanítványokhoz, és azt mondja, hogy most már látjátok, hogy az aratnivaló sok, és a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Nem azt mondja a tanítványoknak, hogy na látjátok mennyien vannak, ugorjatok nekik. Hát kezdjél, hát csináljatok már velük valamit. hanem azt mondja, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat. Imádságra hívja őket. Nem a munkára hívja először meg, hanem az imádságra hívja meg őket. És ez a sorrendiség, azt hiszem, hogy ez nagyon lényeges a saját életünkben is. Hány olyan dolog van, ami úgy bevillan, és azt mondom, hogy na akkor kezdjünk neki. Akkor biztos ez a megoldás. És hányszor marad el előle az imádság? Az imádság az nem véletlenül ajándéka az Istennek, hanem valahol ott tisztázódik sok minden az emberben. Ott tudok szembenézni önmagammal, mire vagyok képes, felmérem az erőimet, megpróbálom megtudakozni Istentől, hogy mit akar kezdeni velem. Meg akarom kérdezni tőle, hogy azok a célok, amelyeket én elgondoltam, szerinte helyesek? Vagy felajánlom pont annak a lehetőségét, hogy mutasd, hogy melyik útra lépjek rá? Az imádságnak megvan ez az ereje. A munkát megelőző imádság, az mindig hasznos. Sok minden tisztázódik ilyenkor az emberben, és a tanítványok is ilyenkor úgy fel kellett mérjék azt, hogy vajon mi az ő erejük ennyi nyomorúsággal szembe? Mik a kilátások? Hogyan lesz ezekből igazi élet? Még a magukét se igazán látják át, még azt se tudják, hogy velük mi lesz, hogy magukat hogy tartsák fenn. Én mindig egy kicsit olyan félelmes szívvel érzem át azt, amit egy szülő átérez akkor, amikor akár a keresztségbe idehozza a gyermekét, hogy Isten rám bíz egy életet, amikor saját életemet nem tudom rendbe tartani. Hát mi lesz ebből? Nem kudarcra ítélt vállalkozás ez az egész? Hány hibát követek el? Hány olyan dolog van bennem, ami pillanatok alatt azt a másik életet is tönkre tudná tenni? Mit lát bennem Isten, hogy mégis rám bízza ezt a feladatot? És azt hiszem, hogy ha imádsággal kezd az ember, akkor kellő alázatossága is lesz a feladatokhoz. Akkor nem fog nagy mellénnyel hozzáállni, akkor óvatosan tanul, miközben szolgál. Mert Jézus is azt mondja, hogy a tanítvány nem lesz nagyobb a mesternél. Neki mindig szüksége van a mesterre, a mesternek az útmutatásaira. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat. Imádkozzatok azért, hogy legyenek olyan emberek, akik ezeket a szükségeket be tudják tölteni. És hogy mi történik ezután az igevers után és a következő előtt, azt csak sejtjük. Valószínűleg imádkoztak a tanítványok, és kérték az aratás urát, hogy küldjön munkásokat. Mert hogy a következő vers az arról szól, hogy Jézus odahívja a 12-t, a tanítványait, és azt mondja, hogy na akkor most elküldelek titeket. Az imádságban odajáruló ember feladatot kap utána Istentől, de erre a feladatra kap felhatalmazást is, és kap hozzá eszközöket is. Felhatalmazással dolgozni, azzal, hogy valaki ott áll mögöttem, hogy igazgat, hogy tanácsol, hogy tartja a hátát azért, amit én esetleg elrontok közbe, sokkal jobb dolog, mint bátortalanul próbálkozni. És ezt a felhatalmazást kapják a tanítványok, és kaphatjuk meg mi is akkor, amikor már tudjuk, hogy Istentől való a küldetés. Persze tudom, hogy ez egy hétköznapi helyzetre lebontva nagyon-nagyon nehéz kérdés, hogy én tényleg bizonyos lehetek abban, hogy Isten mit akar kérni tőlem, hogy milyen feladatot ad. De azt hiszem, hogy ha ott van közel az életünk az Istenhez, akkor mi ezt megérezzük. Különben senki nem merne felállni egy szószékre. Különben senki nem venne a kezébe egy kést, amellyel fölnyitja valakinek a hasát. Különben senki nem mondaná azt valakinek, hogy én kiállok melletted, és végigviszem a te ügyedet egészen addig, ameddig a célhoz nem érkezik. Kivenni a bátorságot, hogy saját szakállára dolgozik. Amikor Isten azt mondja, hogy azok ilyen vaktába való munkák. De őket elhív, és azt mondja, hogy hatalmat adok nektek, és kiűzitek a tisztátalan lelkeket, és betegeket fogtok gyógyítani, és mindenféle erőtlenségeket. Ebben az elküldésben rejlik benne a gyógyulás. Ebben az elküldésben van benne az Istennek az az ereje, amit Krisztusból is megkaptak azok, akik hozzámentek és a betegségeikből meggyógyultak. Hatalmat adott nekik, és ezzel a hatalommal tudták végezni a feladataikat. Van egy kevésbé ismert történet, és én azt ide ilyen illusztrációnak szeretném hozni a végére, hogy hogyan tudnak visszaütni a dolgok. Amikor az ember nem gondolja azt, hogy miért is lenne ennyire fontos Istennel egyeztetni azt, amit csinál. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben találkozunk arra, azzal, hogy Pál apostol eljut Efézusba, egy nagyvárosba, és ebbe a nagyvárosba sok embert meggyógyít. Ő is hatalmat kapott erre. És visznek hozzá megszállott embereket és beteg embereket, ő ráteszi a kezét, és ezek meggyógyulnak. És erre felbuzdulva a városban vannak zsidó, ilyen álpapszerű ördögűzők, és azt mondják, hogy hát kilessük a titkát ennek a Pálnak, hogy ő hogy tud gyógyítani. És elmennek, és kihallgatják, és meghallják azt, hogy ő mindig Jézus nevébe gyógyít. Hát ez a kulcs szó. Ezt kell mondani, hogy Jézus nevébe gyógyulj meg, és majd felállnak a betegek. El is mennek, és találnak egy ilyen ördöngős embert, aki epilepsziás rohamokkal küzd, és oda mennek hozzá heten, egy papnak hét fia. És szépen megállnak, felveszik a varázslópószt, és azt mondják, hogy a Jézus nevébe menj ki belőle, ördög. Erre az ember az megborzong, még agresszívabb lesz, és felordít, és azt mondja, hogy azt én nagyon jól tudom, hogy ki az a Jézus. Még Pál apostolról is hallottam, de ti kik vagytok? És rájuk ugrik, és össze-vissza marja őket úgy, hogy mezítelenül kell elmeneküljenek. Nehogy ebbe a helyzetbe kerüljünk mi is. Hogyha nincs mögöttünk az Isten felhatalmazása, és nem vagyunk felruházva arra, amit el akarunk végezni, akkor ott a dolgok visszaütnek. Hogy mondják a fiatalok? Akkor nyal vissza a fagyi. Amire az ember azt gondolta, hogy a birtokában van, hogy ő ezt megoldja, de nem mértem fel azt, hogy a feladat nagyobb, mint én. Meg akarod változtatni a családodat? Nem fog menni neked. Azt akarod, hogy egy olyan ember, aki nem hisz, higgyen? Nem fog menni neked. Azt akarod, hogy világbéke legyen? Nem lesz, de nem fog menni neked. Azt akarod, hogy minden szép és jó legyen, nem megy önerőből. Ez az ige pont arról szól, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat. Olyanokat, akik fel vannak hatalmazva. Ez lehet, hogy te leszel, lehet, hogy én vagyok, lehet, hogy egy harmadik ember. De Isten mindenkinek megadja azt a szolgálatot, ami tényleg az övé lesz, és azzal építeni tudja az Isten országát. Mert így indult ez a történet, hogy Jézus azért ment el, hogy az Isten országáról bizonyságot tegyen. És ez az ország tényleg arról szól, hogy ott egybeállnak azok az elkülönülő dolgok, azok a nyomorúságok tudnak változni és gyógyulni, amelyeket mi emberi erővel nem tudunk segíteni. Mi is imádkozzunk úgy, ahogy Jézus tanította a tanítványokat, hogy küldjön aratást, hogy küldjön az aratásba munkásokat, mert az aratnivaló sok, és a munkás az most még kevés. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk.